Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban, és köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Tegyünk ezért együtt ma is a tudomány világában, ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. 200 éve született a Neptunusz egyik felfedezője. Sikerült bizonyítani Stephen Hawking jóslatát a fekete lyukakról. Jöhet az új tervezésű, környezetkímélő repülőgép. Itt az áramtermelő szobabicikli, érkezik a levegő nélküli autógumi. Okos tankönyv segíti a tanulást, pumpáló tapasszal gyógyulhatnak a szívrohamon átesettek, és forradalmi módszer jöhet a rákgyógyításban. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először egy érdekesség, tudta-e, hogy magyar találmány az összecsukható esernyő? Az elmúlt hetek felhőszakadásai és tartós esőzései különösen nélkülözhetetlenné tették mindenki számára a bármikor könnyedén előkapható esernyőt. Praktikusságuk okán a legnagyobb népszerűségnek a kisebb aktatáskákba vagy retikülbe is kényelmesen elhelyezhető összecsukható esernyők örvendenek. Azt viszont csak kevesen tudják, hogy az egész világot meghódító összecsukható esernyő egy vasmegyei testvérpárnak, a balogfivéreknek köszönhető. A régészeti leletek tanúsága szerint a nap perzselő sugarai ellen árnyékot adó ernyőket már a fáraókori Egyiptomban, illetve Babilóniában is használták. Az ernyő kultúrája azonban kétségkívül távol-keleti eredetű. Az ókori Kínában és Japánban egész kultusz épült a bambusznádnyelű, mintás selyemből vagy sűrű szövésű pamut textiliákból készített remek művű ernyők köré. Európában csak jóval később, az újkorban tört utat magának ez az időjárás viszontagságai ellen védő praktikus eszköz. Az első nem merev, tehát összecsukható ernyőre a brit John Bale nyújtott be szabadalmat a 18. század végén, 1786-ban. Az ezt követő bő fél évszázadot az ernyők fénykorának tekinthetjük, ugyanis 1848-ig már kereken 40 különféle ernyő szabadalmat jegyeztettek be a kreatív feltalálók. A modern és világkarriert befutó apró összecsukható esernyőre azonban még csak nem egy évszázadot kellett várni. Balogh Károly 1881-ben látta meg a napvilágot Osztfiasszonyfán, a különös nevű vasmegyei községben. Fiatalemberként Sárváron tanulta ki a géplakatos mesterséget, az ezt követő években pedig Sopronban, Bécsben, illetve Bádenben fejlesztette tovább szakmai tudását, aminek eredményeként 1906-ban sikeres mestervizsgát tett. Balogh Károly Vasmegyében, Urai Újfaluban nyitotta meg önálló géplakatos üzemét az öcsével, Balogh Kálmánnal együtt 1920-ban. A jól képzett és igen kreatív üzemtulajdonosok a napi rutin munkák mellett újításokon is gondolkodtak. Ennek köszönhetően született meg az 1920-as évek elején az aktatáskában is elférő apró összecsukható ernyő ötlete. A balogfivérek 1923-ban kértek szabadalmi oltalmat tanulmányukra. A balogféle összecsukható esernyő a szomszédos Ausztriában, Németországban, Belgiumban, Franciaországban és Lengyelországban kapott szabadalmi védettséget. Nem sokkal később az esőtől különösen gyakran áztatott Nagy-Britániában, sőt, a tengeren túlon az Amerikai Egyesült Államokban is szabadalmi védettséget adtak a balogfivérek praktikusan apró esernyőjének. A teljesen összecsukható, csaknem automata esernyők gyártását először Urai Újfaluban kezdték meg. Balogh Károly kitartóan keresett hazai kivitelezőket a gyártáshoz, de mivel az ez irányú fáradozását nem koronázta siker, külföld felé fordult a figyelme. Külföldön hamar felismerték a zseniális találmányban rejlő kiváló üzleti lehetőséget, ennek köszönhetően pedig szépen gyarapodni kezdtek a külhoni szabadalmi licenszek is. A balogfivérek zsebernyője az egész világot meghódította, miközben a kreatív magyar feltalálók neve idehaza és külföldön is feledésbe merült. Néhány éve azonban Urai Újfaluban ismét felelevenítették a balogfivérek emlékét. Az egykori polgáraira méltán büszke községben azóta az évente megrendezett ernyőfesztiválon emlékeznek meg, arról, hogy az összecsukható zsebernyő innen, Urai Újfaluból indult el világhódító útjára. És maradunk a folytatásban is a múltidézésnél. 200 éve született a Neptunusz egyik felfedezője, ez a következő témánk rövidesen, maradjanak velünk!
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A következő percekben a Neptunusz egyik felfedezőjére emlékezünk, aki 200 éve született. 1819. június 5-én látta meg a napvilágot John Couch Adams, angol matematikus és csillagász, a Cromwelli Lynnest falucskában egy 7 gyermekes, szegény földműves, legidősebb fiaként. 12 évesen került Devonportba, ahol egy tiszteletes rokona magániskolát tartott fenn. A matematika iránti rajongása korán megmutatkozott. Délutánjait szívesen töltötte a helyi könyvtárban, ahol behatóban megismerkedhetett a reáltudományokkal. 16 évesen megfigyelte a 75 évente feltűnő Halley üstökös vonulását. Ez az élmény késztette arra, hogy saját csillagászati számításokat készítsen. 25 évesen ösztöndíjjal kezdte meg tanulmányait a Cambridge-i egyetemen, amelyet kimagasló eredménnyel és számos kitüntetéssel évfolyam elsőként fejezett be 1843-ban. A frissen felfedezett Uránusz mozgásában tapasztalt szabálytalanságokból, amelyek ma már tudjuk, hogy az Uránusz és a Neptunusz együttállásakor felerősödtek, 1834-ben Thomas H. Hussey angol amatőr csillagász egy lehetséges új bolygó zavaró hatására következtetett. Adams még egyetemistaként határozta el, hogy az Uránusz pályaháborgásait felhasználva kiszámítja a feltételezett új bolygó helyét. Napójába a következőket jegyezte fel: a hét elején kutatási tervet készítettem, és amint a fokozatom megszerzése után lehetséges, megvizsgálom az Uránusz mozgásának szabálytalanságait abból a célból, hogy kiderítsem, vajon ezek nem egy feltételezett távolabbi bolygó hatásának tulajdoníthatóak-e. 4 évi kitartó munkával kiszámította a feltételezett bolygó helyét, tömegét és pálya elemeit is, és eredményeit 1841-ben elküldte a királyi csillagda akkori vezetőjének, George Biddell Airy-nek, azt kérve tőle, hogy keressék meg az új égitestet. Airy azonban, aki az Uránusz mozgásának rendellenességeit a gravitációs elmélet tökéletlenségével magyarázta, nem foglalkozott Adams levelével, ezért Nagy-Britanniában sokan őt okolják, amiért nem csak az angolok fedezték fel a naprendszer 8. bolygóját. Adams 1845-ben érintkezésbe lépett a Cambridge-i obszervatórium vezetőjével is, de a csillagvizsgálónak nem volt megbízható térképe az égbolt azon részéről, ahol az új bolygót keresni kellett, így noha kétszer is látómezőjükbe került, nem vették észre a Neptunuszt. A francia matematikus Urbain Le Verrier Adamstől teljesen függetlenül az Uránusz számított és megfigyelt mozgásának eltéréseiből szintén kiszámolta a zavaró égitest adatait. Dolgozatát, amelyben megadta a bolygó nagyságát és előrelátható pozícióját is, 1846. augusztus 31-én nyújtotta be a Francia Akadémiának. Mivel a Párizsi Obszervatórium is halogatta a megfigyeléseket, a francia csillagász levélben elküldte számításait Berlinbe. A német Johann Gottfried Galle még a levél készhezvételének napján, illetve éjszakáján, 1846. szeptember 23-án a jelzett helytől 1 fok távolságra megtalálta a feltételezett égitestet, amely másnapra elmozdult helyéről, és így igazolódott, hogy nem csillag, hanem egy új bolygó. A felfedezés elsőbségéért folytatott francia-angol tudományos vita végül konszenzussal zárult. Adams és Le Verrier közösen osztoznak a dicsőségben. A bolygó elnevezése körül komoly viták zajlottak. A nem túl szerény Le Verrier saját nevét javasolta, de végül a többi bolygóhoz hasonlóan a görög-római mitológia egyik istenéről, Neptunuszról nevezték el. Adams 1843-tól a Cambridge-i St. John's College, 1852-től élete végéig a Pembroke College tanára volt, 1861-től pedig a Cambridge-i obszervatóriumot igazgatta. Fontos felfedezéseket tett a meteorrajok és üstökösök közti kapcsolatok tisztázásában. Kimutatta, hogy a 33 évente november első felében jelentkező Leonida meteorraj az 55P Temple Tuttle üstökösből ered. Az addigi kornál pontosabban írta le a hold mozgását, tanulmányozta a föld mágnesességet is. 1892. január 21-én halt meg Cambridge-ben, sírhelye ott található ma is. John Couch Adams emléktáblája a Westminster apátságban látható, de a neki felajánlott lovagi címet szerénységből visszautasította. Nevét viseli egy holdkráter és a Neptunusz legkülső ismert gyűrűje, valamint a Cambridge-i Egyetem felfedezése emlékére Adams díjat alapított. 200 éve született tehát John Couch Adams, angol matematikus és csillagász, aki a Neptunusz egyik felfedezője. Maradunk még az űrben a folytatásban is. Sikerült bizonyítani Stephen Hawking jóslatát a fekete lyukakról, hogy mi ez, rövidesen kiderül, és szó lesz arról is, hogy jöhet az új tervezésű, környezetkímélő repülőgép.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Régóta várt tudományos eredmények,
kutatások és lehetőségek,
hírek a tudomány világából.
Sikerült bizonyítani Stephen Hawking jóslatát a fekete lyukakról. A fekete lyuk a téridő olyan tartománya, ahonnan az erős gravitáció miatt semmi, még a fényt sem tud távozni. A fizikus 45 évvel ezelőtt írta le a róla elnevezett sugárzást, ami a fekete lyukakból származhat. Most egy lépéssel ismét közelebb kerültünk ahhoz, hogy bebizonyítsák, létezik a Hawking sugárzás. Egy nagyon fontos elméletet állított fel a tudós a fekete lyukakról, miközben vizsgálta őket, arra jutott, hogy léteznie kell egy olyan fekete test sugárzásnak, amely kvantummechanikai jelenségek miatt a fekete lyukak eseményhorizontjának környezetében jön létre. Az elméletben leírt, de soha be nem bizonyított jelenséget Hawking sugárzásnak nevezték el. Csak hogy bizonyítani nem nagyon lehet, a csillagászok ugyanis nem tudnak annyira közel férkőzni a fekete lyukhoz, hogy kiderüljön az igazság. Az izraeli műszaki intézet kutatói viszont egy olyan kísérletet végeztek, amely bebizonyította, Hawkingnak igaza volt. A Bose-Einstein kondenzáció által takart állapotot még 1924-ben jósolta meg a két fizikus. A megnevezés egy az atomok olyan ultrahideg rendszerét jelenti, amelyben a kvantumfizikai folyamatok jóval nagyobb, látható méretben mennek végbe. A tudósok most egy saját fekete lyukat hoztak létre, ami persze nem egészen olyan, mint az igazi. Míg a világűrben található fekete lyukakban a szökési sebességnek nagyobbnak kell lennie, mint a fénysebességnek, a laboratóriumi körülmények között létrehozott változatban csak a hanghullámok nem tudnak kijutni belőle. A szökési sebesség egyébként az a küszöbsebesség, amely ahhoz szükséges, hogy egy bizonyos égitestről indulva az űreszköz parabola pályára álljon. Ehhez a kutatók egy Bose-Einstein kondenzátumot hoztak létre, amelyben egy lézernyaláb segítségével 8000 rubídium atomot ejtettek csapdába. Egy második lézerrel a kondenzátum egyik oldalánál növelték a potenciális energiát, így az sűrűbbé vált. A sűrűbb és kevésbé sűrű részeket egy hirtelen átmenet választja el egymástól, ami állandó sebességgel mozog a kondenzátumon keresztül. A kísérletet végzők szemszögéből viszont mozdulatlannak tűnik a rendszer. A hanghullámok a sűrűbb részeken, a fekete lyuk külső részénél még el tudtak szökni az áramlásból, ám ahogy haladta a belseje felé, úgy vált ez lehetetlenné. Laboratóriumi körülmények között a hanghullámot az eseményhorizonton kívül és belül is meg tudták mérni, a Hawking sugárzás pedig e két hullám közti összefüggést jelzi. A folytatásban pedig lejjebb ereszkedünk az űrből, de repüljünk tovább, jöhet az új tervezésű, környezetkímélő repülőgép. Az utastér, a csomagtér és az üzemanyagtankok egyaránt a gép két szárnyába kerülnek, a forradalmian új dizájnnak köszönhetően, a Flying V, azaz Repülő V nevű utasszállító gépben. Az új gép ötletét a Berlini Technical University egyik diákja, Justus Benát találta ki, és ő is tervezte meg az alapját, amelyet azután a holland mérnökök továbbfejlesztettek. Mostanra kész a gép teljes tervrajza. Azzal pedig, hogy beszáll a fejlesztésbe az egyik holland légitársaság, elkezdhetik építeni a makettjét is. A repülővé szinte ugyanannyi utast képes szállítani, mint egy mostani nagygép, egészen pontosan 314-et. Nagyon lényeges szempont, hogy a gép szárnyfesztávolsága szintén nem haladja meg a mostani egyik legnagyobb repülőjét, 65 métert, tehát a világ összes repterét és kifutó pályáját ugyanúgy használhatja. A kedvező aerodinamikai tulajdonságainak köszönhetően azonban jóval hatékonyabb lesz az üzemanyag fogyasztása, például azért, mert jelentősen könnyebb is lesz, mint a mostani hasonló méretű gépek. A számítások szerint 20%-kal kevesebb üzemanyagot használ majd el egy út során. A repülőgép makettje várhatóan szeptemberre elkészül, az egyik legérdekesebb részét, a szárnyakba épített utastér belsejét pedig méretarányosan felépítik és októberben mutatják be a nagy közönségnek. A gép annyira más lesz, mint a többi, hogy valóban az utasszállítók generációváltását hozhatja el, de addig még nagyon sok munka és tesztelés vár a mérnökökre. A tervek szerint az első utasokkal teli repülővé a 2040-es években emelkedhet először levegőbe. És a műsor folytatásában is maradunk még az újdonságoknál, itt az áramtermelő szobabicikli, ez az egyik témánk, és szó lesz arról, hogy érkezik a levegő nélküli autógumi. Hogy mit tud? Rövidesen kiderül.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most az áramtermelő szoba biciklit mutatjuk be. Napi egy óra biciklizéssel fedezhető egy lakás alapvető energiaszükséglete. Az új eszköz nem csak környezetbarát, hanem egészséges is. Az elektromos áramot termelő szobabicikli ötletgazdája egy indiai üzletember, aki vagyona 99%-át olyan globális problémák leküzdésére adományozza, mint az energiaválság vagy az ivóvíz hiány. Az elsősorban fejlődő országok számára kifejlesztett eszközt 10 000 szegény indiai család otthonába juttatják majd el ingyen. Az áramtermelő bicikli egy rendkívül egyszerű konstrukció. A szerkezet pedálozás közben egy turbinát hajt meg, mely létrehozza az elektromos áramot, amelyet akkumulátorok tárolnak. A fejlődő országokban hatalmas segítség ez a háztartásokban, ahol még az áramellátás sem megoldott. A gazdag országokban pedig egy olyan lehetőség, melyel bárki tehet a saját egészségéért és a környezetvédelemért. Az indiai feltaláló egy másik nagyszabású projektje a világ fosszilis tüzelő anyagainak kiváltását célozza, melyek üvegházhatású gázokat bocsátanak ki, amikor elégetik őket. Bármit is gondolnak az emberek, az éghajlatváltozást a légszennyezés okozza, mondja a dokumentumfilmjében az indiai üzletember. Azon dolgozik csapatával, hogy a föld mélyén rejlő geotermikus hőt hogyan lehet gazdaságos módon kivezetni a felszínre. A geotermikus hőt már széles körben alkalmazzák egyes országokban, például Indonéziában és Izlandon. A fejlesztő azonban egy új megközelítésben gondolkodik. Grafénkábelen keresztül vezetné a hőt a felszínre, amely rendkívül jól vezeti a hőt és 100-szor erősebb az acélnál. Semmit nem kell elégetni ahhoz, hogy energiához jussunk. Ha egyszer felhoztuk a geotermikus hőt a felszínre, már csak az elosztást kell megoldani kábelekkel. Ez a típusú hőenergia hasznosítás a fosszilis energiahordozók 85%-át kiválthatja. A grafénkábel fejlesztése már a végső stádiumban van. És következzen egy másik technikai újítás, érkezik a levegő nélküli autógumi. A levegő nélküli gumi abroncs nem új ötlet, és nem azért, mert régen tömör gumin gurultak az első automobilszerű járművek is. A gumigyártó cégeknél többször előkerült már a koncepció, azonban eddig a tömegtermelés elmaradt. Volt korábban egy hasonló koncepció, amelyről 2014-ben úgy döntöttek, hogy gyártják majd. Azonban nem autók, hanem a rakodógépek és a fűnyírók néhány típusa számára. Az egyik francia vállalat most megint előjött egy újabb, nem pneumatikus rugózású abroncsal. Ezt úgy alakították ki, hogy ne csak az autó tömegét viselje el, hanem megfelelő tapadást és a nagy sebességnél is megfelelő rugalmasságot biztosítson. Az új gumiabroncs ugyanazt az alapötletet használja, mint a pár évvel ezelőtti, ahol a központi rész egy alumíniumból készült tárcsából állt, és a futófelület és a tárcsa között gumiból és üvegszál erősítésű gyantából álló lamellák voltak. A cég szerint, ha a terveik tarthatóak, 2024-re feltűnhet a levegő nélküli autógumi. Az abroncs egyébként elhanyagolható súlycsökkenést tud felmutatni a hagyományos gumikhoz képest. A különbség inkább az, hogy nem kellene gumiabroncs nyomásmérők, ezen kívül nincs szükség pótkerékre vagy javítócsomagra. És a levegő nélküli autógumi után jöjjön egy másik újítás, okos tankönyv segíti a tanulást, erről hallhatnak a következő percekben rövidesen, és szó lesz arról is, hogy pumpáló szívtapasz segíthet a szívrohamon átesetteken.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs technológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben az okos tankönyvről hallhatnak, amely segíti a tanulást. Különleges megoldással rukkolt elő a Debreceni Egyetem. Hazánkban elsőként adott ki digitális tartalmakat rejtő nyomtatott tankönyvet. Az orvostanhallgatók harmadik évezetbeli igényeit szolgálja a Debreceni Általános Orvostudományi Kar nukleáris medicina tankönyve. Az országban egyedülálló szakkönyv egy itthon eddig még soha nem használt újszerű technológia alkalmazásával egyesíti kétféle adathordozó előnyeit. A fiatalok elsősorban az interneten vagy a digitális anyagokban keresik a választ a felmerülő kérdéseikre. A nyomtatott könyvek használata visszaszorulóban van. Ugyanakkor a diákok a rendszerezett tudás elsajátítására ma is erőnyben részesítik a nyomtatott, áttekinthető, aláhúzásokkal, megjegyzésekkel gyorsan kiegészíthető anyagokat, mondta el Varga József, az egyetem docense. A szakember szerint nagy igény volt egy ilyen tankönyvre. Olyan megoldást találtak, amely segítségével a jobban tanulható nyomtatott ismeretanyagot össze lehetett kapcsolni a digitális tartalommal. Egy speciális alkalmazást kell letölteni az okostelefonra vagy tabletre. Az eszközt a könyv ábrái fölé kell tartani, így a képernyőn láthatóvá válnak a nukleáris medicinában kifejezetten látványos színes képek, akár mozgó illusztrációk, amik segítik az anyag megértését és elsajátítását. A könyv összefoglalja az általános orvos számára szükséges alapismereteket arról, hogy milyen gyakori klinikai kérdésekre tud választ adni a nukleáris medicina, hogyan kell értelmezni a gammakamerás és PET vizsgálatok leletét, és mikor lehetnek hasznosak a radioizotóp terápiás eljárások. Bár a könyv elsősorban orvostanhallgatók számára készült, a gyakorló orvosok, az orvosdiagnosztikai analitikus hallgatók és a nukleáris medicina területén dolgozó más végzettségűek is hasznosnak találják. Ennyi tehát arról, hogy okostankönyv segíti a tanulást a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. És a következő hír is kapcsolódik még az orvostudományhoz. Pumpáló szívtapasz segíthet a szívrohamon áteseteken. A szívroham okozta károsodás helyreállításában segíthet a pumpáló tapasz, amely több millió élő, lüktető őssejtet tartalmaz. A 3x2 cm-es tapaszt, amelyet a páciens saját sejtjeiből nevelnek laboratóriumban, a beteg szívére varják, majd a szövet önmagától változik egészséges, működő izommá. A tapasz emellett olyan vegyületeket bocsát ki, amelyek segítenek a meglévő szívsejtek regenerálódásában. A tapasz működését nyulakon vizsgálták, és az eredmények szerint biztonságos volt, mondták el egy manchesteri szívgyógyászati konferencián az Imperial College London szakértői. Elhangzott, hogy az eljárást a következő 2 éven belül embereken is ki akarják próbálni. Szívroham akkor következik be, amikor egy eltömődött artéria blokkolja a szívizom vérellátását. Így ahhoz nem érkezik elegendő oxigén és tápanyag. A szívet ennek következtében gyógyíthatatlan károsodás érheti. Az Egyesült Királyságban mintegy 920 ezer ember szenved szívelégtelenségben. A kutatásban résztvevő Richard Jabber elmondta, remélik, hogy egy nap a szívtapasz olyan kezelési móddá válik, amelyet rutinszerűen tudnak felajánlani minden szívrohamon átesett paciensnek. A szívtapaszt is ugyanúgy felírhatnák, mint a gyógyszereket. Egyszerűen csak le kéne venni a polcról és beültetni a páciensbe, mondta el a tudós. A szívelégtelenség a pacienst legyengítő, életminőségét megváltoztató betegség, amely nem gyógyul, így a mindennapi feladatok ellátása is hihetetlenül nehézkessé válik. Ha a tapasszal meg lehet gyógyítani a szívet, az ezeknek az embereknek az életkilátásait is megváltoztatja, állítják a kutatók. Nagy előrelépést jelentett tehát a pumpáló szívtapasz, amely segíthet a szívrohamon átesettek gyógyulásában. Erről hallottak az elmúlt percekben, és a folytatásban is egy forradalmilyen új módszerről számolunk be, amely majd a rákgyógyításban nyerhet teret. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Régóta várt tudományos eredmények,
kutatások és lehetőségek,
hírek a tudomány világából.
Forradalmi módszerűhet a rákgyógyításban, ezzel foglalkozunk tehát a következő percekben itt a tudomány mai állásában. Egyes kutatók meg vannak győződve arról, hogy hamarosan a fertőző betegségekhez hasonlóan lesz legyőzhető a rák. Ma már tudjuk, hogy 25 ezer génünk van, és azt is, hogy ebből megközelítőleg 600 olyan, amelynek a hibája lehet felelős a daganatok kialakulásáért, mondta el Peták István kutatóorvos. Ezeket ma minden betegnél meg lehet határozni. A génhibák kétféle módon támadhatóak. Az egyik az úgynevezett célzott terápia, amely kikapcsolja a hibás gént, illetve az átalakódott hibás jelátviteli fehérjét. A másik lehetőség az immunrendszer azon képességének kihasználása, hogy képes felismerni a hibás gént, hibás fehérjét, mint idegen antigént, és a fehérjét termelő daganatot el tudja pusztítani. Az amerikai James P. Ellison és a japán Honju Tasaku tavaly azért kapott orvosi Nobel-díjat, mert rájöttek, hogy vannak olyan betegek, akiknek a daganatában lévő hibás géneket valóban felfedezi az immunrendszer. De maguk a tumorok olyan fehérjéket termelnek, amelyek azt üzenik az immunsejtnek, hogy meg kell halnia. Az érintett betegek esetében ezek a fehérjék felelősek azért, hogy az immunrendszer nem működik. Ma már ezen az immunrendszert gátló fehérjék ellen is vannak célzott kezelések. A terápia csak azon betegeknél hatásos, akiknek az immunrendszere képes felismerni a daganatot. Abban, hogy kiderüljön az adott betegnél mekkora eséllyel foghatni az immunterápia, a molekuláris diagnosztika nyújt segítséget. Ha csak egy-két gén hibája felelős a daganat kialakulásáért, akkor kisebb eséllyel lesz hatékony az immunterápia, viszont egy jól kiválasztott célzott kezelés különösen hatásos lehet. Azoknál a betegeknél viszont, akiknek az esetében sok génhiba együttesen hozta létre a daganatot, nehezebb egy célzott gyógyszerrel sikert elérni, de éppen ők azok, akiknél nagyobb eséllyel hatnak az immunterápiák. Orvostörténeti jelentőségű eseménynek számított még 2017-ben, hogy törzskönyvezték az első daganat ellenes gyógyszert, amelyet bármilyen emberi daganat ellen be lehet vetni, ha a molekuláris diagnosztikai vizsgálat eredménye arra utal, hogy hatásos lehet. Ez a gyógyszer maga az immunterápia, amit bármilyen emberi daganattal szemben lehet alkalmazni, ami szakkifejezéssel élve mikroszatellita instabil. Jó hír, hogy ez a vizsgálat már Magyarországon is elérhető. Eddig azt próbálták meghatározni, hogy adott daganattípusban melyik terápia a leghatékonyabb. Ma már meg tudjuk határozni, hogy milyen molekuláris okok miatt alakult ki a daganat, és miért nem működik az immunválasz, vagyis a gyógyításban az okokra koncentráltak az orvosok. Ez az új kezelési módszer azonban már precíziós onkológia. Ugyanaz a forradalom zajlik most, mint a fertőző betegségeknél korábban, amikor felfedezték, hogy többfajta szervben létrejövő gyulladásos betegség oka ugyanaz a baktérium vagy vírus lehet, és a kezelés kiválasztásának szempontja inkább a kiváltó kórokozó gyógyszerérzékenysége, mint a szerv vagy szövet, ahol a gyulladás kialakult. Az onkológiában is vannak már antibiotikumok és vakcinák. A kutatók szerint a forradalom abban is jelentkezik, hogy míg korábban egy évtized alatt összesen 10-20 új terápiát törzskönyveztek, az elmúlt 5 évben 63-at, csak tavaly pedig 15-öt. Hihetetlen mértékű a fejlődés 2003 óta, míg akkoriban például a tüdődaganatos betegek 5-10%-ánál alkalmaztak célzott kezelést, ma már e betegek 50%-a kaphat célzott vagy immunterápiát. Ez tehát a jövő útja a rákgyógyításban, amely azt ígéri, hogy hamarosan a fertőző betegségekhez hasonlóan lesz legyőzhető a rák. És ezzel a jó hírrel véget ért a mai műsor. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!